Kulturpart. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Maher Bori vagyok, és vendégem Czakó Ferenc, grafikus művész és animációs filmkészítő. Üdvözlöm.
Szép jó napot kívánok.
A beszélgetésünk apropója az, hogy a Magyar Művészeti Akadémia tagjává választották. Milyen taggá választották pontosan?
Hát van a levelező tag, meg a rendes tag a Művészeti Akadémiában. Hát én most a levelező tagságot pályáztam meg, és hát végül is megkaptam.
Egy nagyon összetett életműről beszélgethetünk. Hogyan indult minden?
Hozzá kell tennem, hogy az én édesapám festőművész volt, és hát nyilván, aki valami művészeti vagy képzőművészeti hajlandóságot érez, hát megcélozta a képzőművészeti iparművészeti szakközépiskolát, és hát ez végül is sikerült, és hát ami nagy dolog volt, hogy nagyon jó tanáraim voltak, Gacs Gábor, Pásztor Gábor, Zala Tibor, és ami nagyon fontos volt, hogy rengeteg grafikai gépet lehetett használni, tehát részkarcnyomót, linó metszetet lehetett csinálni, litográf, ami hát sokaknak nem mond semmit, ez gyakorlatilag a kőnyomat, egy hihetetlen érdekes dolog, és hát én nagyon ráfeküdtem a rajzolásra, és végül is a harmadikban, negyedikben már díjakat is kaptam, és hát ami egy óriási szerencse, hogy fölvettek a főiskolára a szakközépiskola után, alkalmazott grafika szakra, és ott is hát átjárás volt a szakok között, lehetett menni részkarcot csinálni, és hát így telt ez a 4 év, és hát ami nagyon lényeges dolog, hogy én már 13 éves korom óta bejártam a Pannonia filmstúdióba, még én rövidnadrágos kiskamaszként, a Foki Ottóhoz. Borzasztóan szerettem a báb filmeket. Annak idején nem nagyon volt fórum az animációs filmek megnézésére, hát volt a Bemozi, meg a Híradó mozi, ott egy-egy órás blokk volt, heti filmválogatásokkal völtköztem animáció is, és hát a tévében, amit lehetett látni. Tehát messze nem gondoltam arra, hogy most én rajzfilm rendező leszek, de hát borzasztóan tetszett ez a megmozduló rajz, ami hang is van alatta, beszél is a figura, tehát ez egy hihetetlen misztikus világ volt.
13 évesen hogy kerültél a Pannonia filmstúdióba?
Bekerülni a Pannonia filmstúdióba, legalább is oda menni kiskamaszként, tehát ez egy elég nagy bátorság volt, és hát ez úgy működött, hogy annak idején még mindenki benne volt a telefonkönyvben. Tehát föl lehetett lapozni, és akkor egy barátommal fölhívtuk a Foki Ottót, és hát nagyon aranyos volt, hát ő akkor volt ilyen 35-40 éves, és neki volt egy kiállítása, és ott nagyon szépen ki voltak rakva ezek a figurák, aztán tetszett, mert hihetetlen stilizált figurák voltak, és nem papírból, meg rongyból, hanem ami fém volt, az fémből volt megcsinálva, bőrről, tehát tényleg egy nagyon szép darabok voltak, és hát ez annyira tetszett nekem, hogy erőt vettünk, hogy hát akkor jó lenne bemenni, és akkor bementem a stúdióba. Ő még annak idején a Pannonia filmstúdióban volt, a szinkron műtermet kapott, és ott készítette a filmjeit, és később került ki a Gyarmat utcai nagyobb báb filmstúdióba, és ami az érdekes, hogy én ott 20 évet töltöttem ebbe a zuglói műterembe.
A Pannonia filmstúdióba visszavezetett az élet később.
Hát a főiskola vége felé érdekes módon összejöttem egy fiúval, Mezlóránddal, akinek volt egy kis szuper 8-as kamerája, és csináltunk amatőr filmeket, és hát én nem is tudtam, hogy milyen fórumok vannak, ahol egyetlen szel lehet küldeni, és Békés Csabán volt az egyetlen ilyen amatőr filmes fórum, rengetegen küldtek be filmeket, és beküldtük, akkor volt a Petőfi évforduló, ez 73-ban volt, és beküldtünk egy festmény animációt, amit az én kis szobámba készítettünk el, hát amennyit én akkor tudtam egyáltalán az animációs filmkészítésről, de hát mozgott, tehát érdekes volt, és elküldtük, és megnyerte a fődíjat sok más film előtt. És akkor ezt bevittem a Pannoniába, de hát mondták, hogy ez nagyon szép, de hogyha a háromdimenziós animációs stúdióba akarok kerülni, akkor valami térbelit csináljak, és akkor csináltam a Okulária című filmet, hát hárman csináltuk, összeszedtük a nagymamáktól az összes régi szemüveget, és akkor mentek a szemüvegek. Na ez is megnyerte a fődíjat 74-ben, és hát végül is ez belépő volt a Pannonia filmstúdióba. Metz Lóránnak meg a filmművészetire, úgyhogy a végül is operatőr lett.
Tehát a 3D-ből következhetett, gondolom én, a gyurma figuráknak az időszaka.
A gyurma figurák úgy alakultak ki, hogy azt az amerikaiak indították el, és végül is egy ilyen divatműfajjá alakult. Hát jártunk fesztiválokra, ami hát fantasztikus dolog volt, különösen akkor, amikor nem lehetett utazni. Tehát mindenki összeszedte magát, hogy olyan filmet csináljon, hogy bekerüljön a nyugati fesztiválokra. És pláne hát egyáltalán mondjuk 50-60 filmből bekerül versenybe, pláne még nyer is, hát ez egy hihetetlen nagy dolog volt. És hát akkor indult el a gyurmafilm, akkor csináltam a Kasszagyúrók című filmet, az Én sorozatot. Ebbe az a fantasztikus, a bábbal szemben, hogy én legalábbis arra törekedtem, hogy minimális díszlettel és minimális kellékkel csak a figurára összpontosítson a néző, és ez a rengeteg átalakulás, ez volt hihetetlen a figurákban. Tehát ellaposodott, szétment, újra összeállt. Hát persze hozzá kell tenni, hogy egy 3 perces Zénófilm az egy hónapig tart, mire fölvesszük. Tehát ezt kevesen tudják, hogy 24 felvétel, 1 másodperc, és kicsit oda menni, 30 fok melegbe, 50 lámpa, igazítani rajta, kiállni, a kamera, 2 kocka, megint oda menni. Tehát ez így megy heteken keresztül.
Csak te értél hozzá ezekhez a figurákhoz?
Ez úgy volt, hogyha egy nagyobb film volt, vagy sorozatfilm volt, akkor több animátorra dolgoztunk. De ami érdekes, hogy mikor elindult a Sebai Tóbiás sorozat, ez annyira új volt a kollégáknak, meg nem is szerették, hogy ragad ez a gyurma, meg nem nagyon kedvelték a dolgot. Úgyhogy persze a díszleteket csinálták, és ez úgy működött, hogy délelőtt megcsináltam a figurákat, ami azokhoz a jelenetekhez kellett, ebédeltem, és utána animáltam este 6-ig, 7-ig, 8-ig. És az első sorozat, az első Sebai Tóbiás sorozat így működött, és aztán hát végül is megtanulták a kollégák is, és akkor már a többit lehetett úgy csinálni, hogy több animátorral. Hát nyilvánvaló, hogy ha több animátor csinálja, akkor sokkal hamarabb készül el a sorozat. De hozzá kell tenni, hogy minden ilyen bábos műfajnál ez egy-másfél hónap, 2 hónap előkészület, tehát amíg elkészülnek a díszletek, a figurák, a kellékek, tehát meg kell csinálni a kis gyümölcsöket, a biciklit, a kis rollert, a mindent meg kell csinálni élőbe, plasztikusba, és a gyerekek nagyon szeretik, mert egy igazi térbeli világot kapnak. Szemben mondjuk egy rajzfilm, amit ugyanúgy élveznek, de nem egy kopogós térbeli világ, és ez nagyon sokat számít. És hát végül is én vegyesen csináltam így a évtizedek alatt gyurmafilmeket és bábfilmeket, és hát ami nagy kiugrás volt, a homok animáció.
És hogyan jutottál el a homok animációig?
Mindenki kérdezte, hogy hát grafikát végeztél, akkor miért nem rajzfilmet csinálsz, mert az összes grafikus rajzfilmeket csinált, és senki nem állt rá erre a térbeli világra. Egyébként hozzá kell tenni, hogy itt egy anyaggal kell birkózni. Tehát a báb, akkor a bábbal nem lehet, mint mondjuk a rajzfilmnél, hogy fölállok, elmegyek szabadságra, visszajövök, folytatom. Tehát itt egy figuránál még telefonálni se lehet kimenni, mikor egy figurát mozgatok, mert közben elmozdul. Ólom lábakon vannak, a saját súlyától elmozdulhat. Tehát egy jelenetet, hogyha 3 óránál tart, akkor végig kell csinálni. Hát ez is hozzátartozik. A másik, hogy ezt a műfajt mindig csak úgy lehet csinálni, hogy egy műhely háttér van. Festékek, kollégák, akik bármi, hogyha baj van, akkor volt ilyen, hogy a díszlet eldőlt például menet közben, vagy a figurának kitört a karja. Tehát ez mindig úgy működött, hogy csak a sorozatfilmet csináltunk, hogy ugyanabból a figurából több volt ott egymás mellett, és akkor egy ilyen kis gyors trükkel, mondjuk a figurja egy hirtelen mozdul egyet, és abban a mozdulatban kicseréltük a figurát, hogy rendes karja, lába legyen. Tehát ez a műhely háttér, ez állandóan kellett az ilyen jellegű filmek kivitelezéséhez, és amikor én egy önálló stúdiót csináltam végül, ahol a saját dolgaimat készíthettem, meg fiatalok is jöttek, diplomafilmeket csináltak nálam, aki ilyen jellegű filmet akart készíteni, és hát bizony egy kávéscsészéből indult az egész, de meg kellett venni mindent hozzá, tehát asztalokat, gépeket, szerszámokat, festékeket, kollégákat invitálni ehhez, lámpákat, kábeleket, tehát ahhoz, hogy egy ilyen, pedig ez egy kicsi stúdió volt, ha azt nézem, hogy a mai amerikai stúdiók több száz emberrel dolgoznak, és most megint nagy világát éri a bábfilm. Csak erre mondom, hogy érdekes, hogy a rajzfilmes digitális világgal szemben most megint feljön a bábfilm, amiben egyébként beletesznek digitális trükköket, tehát füstöt, szikrázást, egyebeket, tehát ezeket ugyanúgy úgy beleteszik.
Beszélgessünk akkor a homok animációkról.
Ilyen előzmények után, hogy hát végül is én grafikát végeztem, gondoltam, hogy hát mindenképpen egy olyan műfajt kellene megteremteni, ami ugyan ebben a műteremben való, tehát a térbeli műfaj, de mégis valami grafikai vagy festői világot hoz, és hát ez volt a homokanimáció. A homokanimációnál nagyon lényeges volt, hogy egyáltalán ki kellett kísérletezni ezt az anyagot. Tehát itt mindig, most mindegy, hogy bárfilm, vagy gyurvafilm, vagy homokanimáció, mindig egy anyaggal kell birkózni. Tehát nem ceruza és radír, tehát egy egészen más világ, és ki kellett kísérleteznem, és ki kellett tanulnom azt, hogy működik egyáltalán ez a homokanimációs rajz. Ami nagyon lényeges és nagyon fontos, mondjuk szemben a rajzfilmmel, ahol esetleg több animátor csinálja, és nagyon precíz forgatókönyv alapján, hiszen minden másodperc nagyon sokba kerül az animációba. Itt a homoknál nekem az volt egy nagy újításom, hogy egyszer 2 méteres üveglapon csináltam, tehát lehetett dobni, szórni a homokot, egy nagyon különleges atmoszférát lehetett létrehozni a rajzi világon belül, és ami egy nagyon lényeges, hogy improvizálni lehetett közben. Tehát volt egy forgatókönyv, aminek volt egy rajzi gondolati szála, de ebből mindig kiléptem, hogyha egy olyan valami különleges, érdekes dolgot hozott ki önmagától a homok, akkor abba az irányba kezdtem rajzolni. És ettől nagyon friss és nagyon érdekes, és a nem utolsó sorban nagyon kézműves technika lett, amit hát díjaztak a fesztiválokon, tehát végül is a Cannes-i fődíj, a berlini aranymedve, és gyakorlatilag minden filmem 3-4 díjat kapott így az évtizedek alatt, és hát ez azt is hozta, hogy fesztiválokra jártam, zsűrikbe hívtak, később workshopokat kellett tartanom egy-egy hetekre különböző országokba. Tehát ez annyira nagy újdonság volt, ez a homokanimáció, hogy mindenki rászívódott, hogy szeretne ilyeneket csinálni. Csak az érdekes, hogy a rajzfilmes hatalmas nagy kamera együttes és kamera állványnál a pici méretben, amilyen a celleknek a mérete, tehát a rajzoknak a mérete, ott ezt nem lehet végigcsinálni, mert kicsi a méret homokkal, mivel ez egy anyag, ezt nem lehet ilyen picibe rajzolni. Egy hegyes ceruzával lehet picibe rajzolni, de homokkal nem.
Ebbe a szerte ágazó életműbe még egy újabb darab bekerült, ugyanis megjelent az életművet összefoglaló könyved nem olyan régen.
Igen, de ez egy nagyon nagy munkával, különösen a lányommal, Kinga lányommal hoztuk ezt össze, hogy hihetetlen nagy energiákat fektetett hogy ez a könyv létrejöjjön. Hát gyakorlatilag egy majdnem 300 oldalas, nagyon bőséges képanyaggal felvonultatja az én képzőművészeti munkásságomat, a filmes munkásságomat, illusztrációkat, részkarcokat, és hát nem utolsó sorban tulajdonképpen a nagy találmányomat, az élő homok animációt.
Czakó Ferencnek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
És most! Ennyi volt mára. A Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.